Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető, Domanics András. Megjelent a Magyar Nyelv Nagyszótárának 8. kötete. A Magyar Tudományos Akadémia által elindított és az Eötvös Loránd Kutatási Hálózathoz tartozó Nyelvtudományi Kutatóközpont által gondozott kiadványról és a szerkesztés kihívásairól a Kutatóközpont főigazgatójával, Prószéki Gáborral beszélgettem.
Már a 18-19. Század fordulóján megjelentek a gondolatok, és aztán az akadémia, illetve a Magyar Tudós Társaság létrehozásakor felemelkedtek, és időről időre rendkívül hosszú ideje van ennek, hiszen itt az 1830-as évekről beszélünk. A legutóbbi időkig terv volt, elképzelés volt, de a konkrétumok hiányoztak. Az 1980-as években már szinte pályára lett állítva, de a tényleges elindulása azért az utóbbi néhány évnek a munkája, és ez azt jelenti, hogy egy, meg nem mondjuk, hogy pontosan hány kötetre, hiszen ez egy jelentős méretű szótár, de 20-25 kötetre tervezett műnek, hát a 8. köteténél vagyunk, történeti tudást is ad, tehát a szavak kialakulását is, ugyanakkor régebbi és jelenlegi szövegeket is lehet vele értelmezni, a régebbieket gyakorlatilag a 18. század végétől, tehát olyan fajta mintákból, ezek javarészt irodalmiak, amiben meg jelennek bizonyos szavak, kifejezések, és egészen a mai korig, tehát a legmodernebb kifejezéseket is szeretnénk belevenni, ám bár van elektronikus változata, de a papírszótárnak a hátránya, ha lehet ezt mondani, amit egyszer kinyomtattak, az úgy egy egység, és hogyha abba kell változtatást létrehozni, ugye úgy szokták, hogy a sorozat végén jelennek meg további olyan elemek, amiknek korábban az ABC korábbi részében benne kellett volna lenniük, de hát nem lehet beletenni a 2020-as szavakat egy olyan sorozatba, ami a 2000-es évek elején indult el, hiszen akkor még nem voltak meg ezek a szavak. Nyilván ezen fog segíteni, illetve már most is segít az elektronikus változat, tehát ezt a kettőt, a hagyományt és a modern technológiát próbáljuk meg 2021-ben is egyesíteni.
Régi szavak is vannak a szótárban, illetve vadonatújak is. Vannak benne külföldi szavak is, amiket átveszünk és a mindennapjainkban már használunk?
Ez, hogy külföldi szavak, ezt most borzasztóan nehéz megmondani, hogy ez mit jelent. Tehát nyilvánvalóan eredetét tekintve nyelvünk tele van olyan szavakkal, amiket nem az Urálon túlról hurcoltunk ide, de még csak nem is az utolsó, éppen Etel közben, vagy nem tudom én, a Kárpát-medencéből a belépés előtt születtek, hanem itt vettük át az itt levőktől, a nem itt levőktől, hanem az ide jövőktől, és ugye ma meg már a telekommunikációnak abban a korában, ahol bármely szó megjelenhet azonnal, tehát szokták mondani, hogy a korábbi történelmi korokban areálisan, tehát területileg meghatározott volt, hogy mit veszünk át, hiszen nagy ritkán ideért egy távoli utazó, de azért inkább csak a környező szláv, germán, latin nyelvekkel voltunk kapcsolatban. Közvetlen, nem tudom én, dán vagy mondjuk izlandi hatást nem érte a magyar nyelvet. Ezzel szemben ma érheti. És akkor kérdés, hogy most mit vettünk át? Hát az a szó addig, amíg nem volt része a magyar közbeszédnek, az nyilván nem létezett, de attól, hogy megjelenik, nagyon nehéz külföldinek bélyegezni. Most nyilván amíg látszik rajta az eredete. Nyilván ezt értette el is ez alatt, hogy hát látszik rajta, hogy ez még nem magyar volt. Itt inkább a nehézséget a hangtani illeszkedés jelenti, tehát hogy sikerül-e a magyarba jól bevenni, hiszen bizonyos hangok, hangkapcsolatok a magyarban nincsenek, vagy gondoljunk a hangsúlyra, amit ugye írásban nem jelölünk, tehát hogy nyilván a hangsúlyt is magyar helyre tesszük, ami hát kicsit már magyarrá teszi ettől a dolgot. Aztán, ha meg úgy is írjuk át, tehát hogyha már a televízióban se a tele, se a vízió nem magyar szó, és attól, hogy egészen messze mondjuk a görögig visszamennénk, gyakorlatilag a helyet azt gondoljuk, hogy ez angol vagy német közvetítése jutott ide, és most, amikor érjük, hogy tévé, ez a négy betűvel, hogy t-é-v-é, senki nem gondol bele, hogy ez egy idegen szó-e, mert hát annak a doboznak, vagy annak az adásformának ez a neve a magyarban. Tehát nagyon nehéz megmondani, hogy mitől magyar vagy nem magyar egy szó, és ez ráadásul még azokra a szavakra még sokkal inkább igaz, amiket mi úgy mondunk, hogy a nyelvészetnek egy másik rétegéhez tartoznak, ezek azok a tulajdonnevek. Biden az egy magyar szó, na de hát tele van vele a magyar hírportálok nagy része. Tehát akkor most ezt, hogy B-I-D-E-N, ezt nem tudom, milyen szónak kell tekinteni, hát nyilvánvalóan egy nem magyar személy neve, a kiejtése is a magyarban, hát furcsa, mert nem így ejtenénk ki, ha nem tudnánk, hogy így kell kiejteni. Ugye nyilván azt lehet mondani, hogy szótárban tulajdonnevek nem igen jelennek meg, a nem igenre úgy gondolom, hogy van, amelyik köznevesül, tehát egy idő után köznévi használatba kerül, úgy tulajdonnévi formában nem. De hát a fogalmak, technológiai eszközök, amik megjelennek, azoknak óhatatlan, hogy a magyar magyarban való használata magyarrá teszi a szót, legfeljebb van, aki azért idegenkedik, mert ismeri az eredetét, vagy éppen azért, mert nem ismeri az eredetét. Viszont nem lehet róla kimondani, hogy milyen. Ami elég gyakran fordul elő a szövegeinkben, azzal foglalkoznunk kell, és akkor itt mondanám azt, hogy korpusz alapú ez a szótár, ez a furcsa, sokaknak ismeretlen kifejezés azt jelenti, hogy nem pusztán a szótárírók fejében megjelenő nyelvtanból válogatunk szavakat, ami korábban sem volt persze igaz, mert korábban úgynevezett cédulákra írták rá a különleges helyeken való előfordulást, bejelölve, hogy melyik mű hanyadik oldalán látták ezt a szót. Ma már az az egész mű elérhető nagy eséllyel számítógéppel, így nem kell külön cédulán kigyűjteni, hanem a teljes szöveg környezetével együtt felismerhetünk egy olyan szót, amiről a szótárírók eldöntik, hogy elég gyakori-e az adott korban, és érdemese bevenni ebbe a szótárba, hiszen olyan, hogy minden szó nincsen, de a szövegeink összes szavában van egy rakás olyan, ami egyszer fordul elő, és igazán a esetlegessége az erősebb tulajdonsága, mint a használati tipikussága. Úgyhogy azok függetlenül attól, hogy magyar eredetűnek tűnnek vagy sem, esetleg nem kerülnek bele a 100 000-es nagyságrendű címszó listába, amivel dolgozik a szótár, mert ugye hát a céduláinkon, amiken az eleink is dolgoztak, és ami ma is megvan a nyelvtudományi kutatóközpont, kb. 6 millió ilyen cédulánk van, tehát ennyi szótári egység lehetne, ha mindent egyenként akarnánk figyelembe venni, de erre nincsen szükség, erre való a szótáríró, hogy pontosan meghatározza, hogy melyiket hogyan veszi a szótárba, és erre való a szövegkorpusz, hogy az eredeti szövegtesteket, a régebbi történeti szövegeket és a mai modern könyv, újság és internetes tartalmakat, ha elérhetővé tesszük, akkor látjuk, hogy melyik mennyire gyakori, és mennyire van értelme, jelentősége, hogy bekerüljön a szótárunkba.
Ezeket az egyszer-egyszer előforduló szavakat azért mégiscsak megtalálhatjuk talán a szótörténeti változatokban. Ezt mennyire volt nehéz összerakni?
Én mindössze ennek az intézménynek a főigazgatója vagyok, és ugye napi szinten, akik dolgoznak, azok tudnának erre autentikus választ adni, vagy akár Ricses Nóra főszerkesztő, aki ezeket még egyszer átnézi. Ugye nem egyforma, tehát ugye ez a szövegkorpuszban való előfordulás, ezt sokan kritizálják, hiszen azt mondják, hogy és ha valami nem fordul benne elő. Na most gondoljunk bele, hogy a mai technológia és különböző olyan intézmények, akiknek az a dolguk, hogy ezeket a már megjelent nyomtatásban bármi módon megjelent anyagokat elektronikusan is megfelelő feltételek mellett nem mindent publikusan elérhetővé tegyék. Az azt lehet mondani, hogy ma már nem nagyon van olyan újság, folyóirat, könyv, ami ha valaha nyomtatásban megjelent, ne lehetne ennek a kutatásnak a számára elérhető. Tehát tulajdonképpen egy elég jelentős korpuszról van szó. Ha arra gondol, hogy egy ember életében mekkora az a szókincs, hány szóval találkozhat egyáltalán, akkor garantáltan tudjuk mondani, hogy ezek a szövegkorpuszok lényegesen több szót tartalmaznak, mint bármelyikünk, aki most itt magyarul beszélő földi halandóként tud találkozni ekkora szómennyiséggel az egész életében 0-tól 99 éves koráig. Tehát ezek akkora mennyiségű anyagok, amiről azt lehet gondolni, hogy ha ebből válogatunk, akkor ha abban valami nincs, azért az elég nagy eséllyel tényleg nem fordult elő, akkor talán nem kell szótározni. Na most, hogyha valami egyszer van, annak lehet az is az oka, hogy egy érdekes egyedi szóképzés, aminek akár humoros vagy aktualizált formája, akkor ott egy pillanatban jópofa volt, akár macskakörömmel is fordult elő, de azért a nyelvnek, az egész nyelvi készletünknek, szókészletünknek azért nem része is. Erről dönt a lexikográfus, hogy melyik az, amelyiknek van jelentősége, melyik, aminek kevésbé, és pontosan, ahogy mondja, melyik, ami egy másiknak egy ritka változata, vagy esetleg egy olyan ekvivalens jelentésű, de csak 200 éve egyszer használt szó, amit érdemes megemlíteni, mert esetleg igaz, hogy egyszer van, de egy olyan műben fordul elő, amit esetleg sokan tanulmányaik során megismernek, és akkor jó ezekről tudni. Na hát ezért nem lehet ezt automatikusan és mechanikusan csinálni.
Globalizált világunkban a szókészlet gyakorlatilag hatványozottan nő, de változatosabban is beszélünk, írunk, mint mondjuk 100 évvel ezelőtt?
Ez nagyon érdekes kérdés megint. Ugye a változatosság azt jelenti, hogy ha én folyamatában olvasok szöveget, akkor hasonló jelentési környezetben más kifejezések is megjelennek. Szokták mondani, hogy rokonértelmű szavak, de azért itt megállnék egy pillanatra, tehát a rokonértelműség is nagyon veszélyes tud lenni, ha elhisszük, hogy a szó tényleg tetszőlegesen felcserélhető egy másikkal. Ugye kedvenc példám mindig ezt mondom, hogy a kutya meg az ebb az mindenki számára rokonértelmű, és úgy tűnik, hogy hát statisztikailag finom különbség van, azért mi 20 21. századiak inkább kutyát mondunk, az ebb az inkább mókás vagy történeti kontextusba fordul elő, és azt gondoljuk, hogy csak ilyen stiláris a különbség a kettő használata közt, a napi beszédben a kutya. Hát ha ezt elfogadjuk, hogy a napi beszédben a kutya, akkor azt kellene mondanom, hogy senki nem tudná meg, hogy fizetni kell utána, ugyanis azt a dolgot, ami miatt fizetünk, azt ebadónak hívják, és ott nem felcserélhető kutyaadó szavunk nincs. Tehát az ebb az majdnem szinoníma, csak hát például az ebadó esetében lecserélhetetlen, és még sok ilyen hasonlót lehetne mondani. Tehát néha a változatosság az nem szabadon cserélhetőséget jelent, hanem finom jelentésbeli különbségeket, adott esetben egy másikat azért kell használni, mert az a pontosabb. Most ebben az értelemben nem hiszem, hogy bár nincs ilyen felmérés, és én nem tudok róla, hogy a történeti korokban mennyire változott volna, nyilván a mi számunkra megmaradt irodalmi alkotások, vagy azok a levelezések, vagy jogi dokumentumok, amik több száz évvel ezelőttről megmaradtak, azok számunkra annak arhaikus volt amiatt, különösképpen a nem szakember számára. Hát olyan szép és érdekes, és úgy tűnik, hogy mivel abban olyan fordulatok vannak, de akár csak érdemes, hogy ha már itt az akadémiát, vagy a tudós társaságot említettük, egy 19. századi dokumentumot, ami akár csak egy akadémiai közlöny, egy felszólalásnak a megformálását megnézzük, akkor abban nem csak a szavak változatosak, vagy legalábbis számunkra furcsák vagy érdekesek, hanem az egésznek a grammatikai felépítése, a retorikai felépítése. Tehát van olyan dolog, ami a szókészleten túl adja ezeket a finomságokat, nem pedig föltétlen a szavaknak, a szinonimáinak, vagy a hasonló értelmi szavaknak a száma. Tehát a nyelvet nagyon sok minden teszi különbözővé mondjuk a 19. vagy akár a 20. század közepétől a maival szembe. Pontosan az, ami nem csak a szavaknak a különbözősége, hiszen a szavak különbözősége az abból is adódik, hogy bizonyos új fogalmak, új tárgyak megjelennek, vagy adott esetben ezeknek a tárgyaknak nem új nevük van, hanem egy régi szónak az értelme változik meg. Tehát ha mondjuk megnézzük a értelmező szótárainkat, ugye a híres nagy hétkötetes értelmező szótára, amelyik hát most már lehet mondani, hogy 60 éve jelennek körülbelül, abban megnézzük, hogy mit jelent az, hogy ablak, mit jelent az, hogy egér, és még sorolhatnám, hát akkor azt jelenti, amin kinézek, meg amelyik cincol. Tehát már megjelennek azok a teljesen természetes, sőt, mondhatnám azt, hogy az egér informatikai használatban, vagy a technikai eszköz napi használatában lényegesen gyakoribb, mint a cincogó állat, és az ablak sem biztos, hogy gyakoribb, bár a házakon építéseknél biztos van, mint mondjuk a mindennapi használatban, amikor nézzük a gépképernyőjén az ablakot, de hát ha arra gondolok, hogy a monitor az megint egy olyan szó, aminek csak adihajós értelmezése szokott szerepelni. Tehát nyilván nem csak új szavak jelennek meg, hanem átváltoznak a régiek, és hát történelmig lehet kísérni, hogy honnan indultak, és mi miatt kerültek be az új jelentések, és ez ugye egy szótárba természetesen megjelenik, tehát egy modern, mai kétnyelvű szótárba. Nyilván ott van, hogy a nem tudom, magyarangos szótárban, hogy window, vagy mouse, és akkor oda van írva, hogy számítógépen meg. De nem csak erről van szó, hanem ez el is magyarázza, hiszen a mi magyar nagyszótárunk, ez az akadémia nagyon nagy szótár, amiről beszélünk, ez segít abban, hogy az egész kialakulása nem mindenhol ennyire adja magát, hogy miért az a szó új jelentése, ami, és ezt is segít megérteni, illetve megismerni.
Említette, hogy több millió cetli van, ami a szavaink tartalmazza. Igen. Más nyelvekkel összehasonlítva, ez sok vagy kevés?
Ez meglehetősen sok, de ugye megint a más nyelveket nagyon nehéz egyértelműen kategorizálni. Tehát például vannak olyan államok, ahol a nemzeti nyelv olyan kitüntetett, tehát olyan megkülönböztetett szerepe volt mindig is. Most például Franciaországra gondolok, a francia nyelvnek a mindenfajta szinte, sőt gyakorlatilag törvényekbe foglalt védelme jelentősen különbözik mondjuk a magyarétól. Nyilván a francia nyelvvel kapcsolatban azt lehet mondani, hogy olyan kutatások folytak, amihez képest még a magyar szótár hát versenyképes, de semmiképpen sem a legnagyobb. Ezzel szemben azért, ha úgy nézzük, hogy az európai vagy a nagy nyelvek azokat vesszük, akkor a magyar igen előkelő helyen van abból a szempontból is, hogy micsoda lexikográfiai háttere van, és ahogy ez épül. Tehát lehetünk büszkék arra, hogy a nyelvünket olyan módon dolgozzuk föl, ahogy a legnagyobbak. Arra viszont hát azt kell mondanom, hogy még várni kell, hogy az egész lezáruljon, mert az említett francia nagyszótár bár hosszú ideig készült, de azért az lezárult, és nyilván a lezárulás az nem azt jelenti, hogy kész, csak azt, hogy eljutottak A-tól Z-ig mondjuk a mi esetünkben, de hát természetesen a lezárulás csak annyit jelent, hogy aztán a köztelevő hiányokat, bizonytalanságokat utána pótolni kell, de legalább a végéig jutottak. Na most ugye a probléma a mai világban az, hogy ezt a természetes menetet, amit a mi eddigi szótári tevékenységünk is követ, hogy az A betűtől indulunk és haladunk előre, hiszen ezt az ABC-k adják, ezt esetleg számítógépes feldolgozással úgy lehet gyorsítani, hogy gépi segítséggel a szónak a holdudvarában, hasonló kontextusban, hasonló környezetben előforduló szavak feldobásával a szótárkészítőnek a képernyőjére, esetleg más olyan szavaknak a leírásába ez hatékonyan segített, amik esetleg ABC-ben nem oda tartoznak. Tehát például most az előbb mondtuk a szinonimákat, mondhatjuk azt, hogy akkor, amikor én csak az E betűnél vagyok, hogy ebb, ha ezt mondtam példának, akkor ugyan a K betűnél kell majd a kutyával foglalkozni, de most már érdemes, hogyha az ebből sok mindent összeszedtem, megfogalmaznom a kutyát is, hiszen egy olyan szóról van szó, ami jelentésében azért akkor is közel van, ha az előbb mondtam egy furcsa ellentmondást. És akkor ez hatékonyabbá teszi a munkát, hiszen aki az ebet minden oldalról körüljárja, annak könnyebb körüljárni a kutyát, mint aki a K betűnél éppen a kunkorinál tart, és utána jön neki a kutya, mondjuk hát egy példát, hát akkor az a következő szó, akkor még nulláról kell indulnia. Tehát a gépes feldolgozás hatékonyabbá tudja tenni a szótár egészének a működését és elérhetőségét, viszont nehezíti az ilyen lineáris kiadást, ugye, mert most mégiscsak a 8. kötetünk a 7. után az ABC-ben az E betűs szavak lezárásával keletkezett, és akkor azt lehet mondani, hogy hirtelen előre is ugrunk meg oldalirányba is. Tehát nyilván a modern technika egyrészt lehetővé teszi a hatékonyabb munkát, másrészt nehezebbé teszi az ilyen sorban való kiadást. Ennek a problematikának a feloldásán is dolgozunk, úgyhogy lehet várni akkor is a következő kötetet, ha miközben már egy más technológiával esetleg hatékonyabbá teszünk a későbbiek mielőbbi megjelenését.
Sigma, a holnap világa.
Nem csak a műholdakat megsemmisítő eszköz számíthat fegyvernek, de a megsemmisített műholdból származó űrszemét is, mondta egy orosz kísérlet után az Eötvös Loránd Kutatási Hálózathoz tartozó Csillagászati és Földtudományi Kutatóintézet igazgatója Kis László.
November 15-én történt ez a szatellit ellenes, tehát műhold ellenes rakéta teszt, aminek persze a technikai részletéről semmit nem tudunk, de az eredményeit azt látjuk. 1500 olyan űrszemét darabka keletkezett ezzel az egy kísérlettel, amelyet a Földről távcsövekkel, tehát speciális űrszemét követő távcsövekkel lehet és kell is követni, de a becslések szerint több százezer sokkal kisebb törmelék is keletkezett ebben a kísérletben. És ugye ezek igazából ilyen felhőt alkotnak, és ugye a nemzetközi űrállomásnál konkrétan veszélyhelyzetet kellett hirdetni több körben, amikor az éppen a fedélzeten tartózkodó űrhajósoknak át kell lehet vonulniuk biztonsági óvintézkedésként a földre leszállást lehetővé tévő űrhajókba, vagy hát szállító eszközökbe. Tehát ez egy rendkívül komoly helyzetet generált, nem véletlen. Az Egyesült Államok is a legmagasabb szinten, külügyminiszteri szinten tett közzé egy nyilatkozatot, hogy ezt helytelenítik. Ez mutatja azt, hogy a föld körüli térség, ami ugye már évek óta NATO által műveleti területté van nyilvánítva, az valójában ténylegesen egy olyan régióvá kezd válni, ahol nagyhatalmi érdekek ütköznek bizony, és ugye azzal, hogy megjelent még ebben a játékban, idézőjeles játékban a magángazdaság, ugye, hogy megjelentek mondjuk a műhold konstellációk, a giga műhold konstellációk több tízezer egységeiből álló privát tervezetek, akár csak gondoljunk Elon Musknak a Starlink projektjére, ez mind mutatja azt, hogy nagyon komoly problémákká eszkalálódhat a helyzet, mert, és ugye itt jön a fizikusnak a megszólalás, ezek az űrszemét darabkák mind a Föld gravitációs terének hatására lényegében kozmikus sebességgel keringenek a Föld körül, ami 8 km per szekundum, majdnem 30 ezer km per órás sebességgel repülnek, és ütnek, bárhova is ütnek. De egy csavarka, ami az emberi testen áthalad, akár csak 10 km per órával, tehát harmad sebességgel, az bizony megöli akár az űrhajóst, akár azt az eszközt, aminek neki ütközik. Úgyhogy ez egy komoly probléma.
Van bejelentési kötelezettsége az adott országoknak, hogyha ilyen mondjuk műholdrombolást hajtanak végre?
Rendkívül udvariatlanság. Nem gondolnám, hogy háborús kázus belli lenne egy ilyen, de mondjuk a nemzetközi űrállomás pályáján, ez tényleg durva dolog. Ugye a nemzetközi űrállomásban ugye van orosz modul is, tehát nem lehet azt mondani, hogy ez egy háborús aktus lett volna mondjuk a nemzetközi űrállomás ellen, de akkor is ezt lehet látni, hogy van egyfajta jogi homály zóna, hogy ki mit jelent be. Ugye a fegyveres kísérleteket nem nagyon szokták előre bejelenteni a nagyhatalmak. érthető okokból, hiszen akkor nem tudja senki földről figyelni, na, mit csinálnak ott, mert akkor nyilván mindenki készülne a távérzékeléses szenzorokkal. Tehát a lényeg az, hogy ezek itten az égi mechanika törvényei által előírt mozgású pályákon nagyon komoly, hát gyakorlatilag mechanikai energián keresztül fegyverként is használhatók ezek a törmelékfelhők.
A beszélgetést azzal kezdtük, hogy az egész probléma egy orosz kísérletből indult. Most már itt tartunk, hogy lelőhetjük a műholdakat?
Hát jól láthatóan itt tartunk, ugye a kínaiaknak is volt egy hasonló kísérletük pár évvel ezelőtt. Nekem nincsenek illúzióim azzal kapcsolatban, hogy az amerikai hadsereg is tervez ilyen kísérleteket, és hát én csillagászként csak arra tudok egyébként gondolni, hogy föltehetünk eszközöket földkörüli pályára, onnan tudunk csinálni tök jó dolgokat, de ez az űrszemét kérdést, ezt nem tudjuk a szőnyeg alá söpreni, nincs olyan űrszőnyeg, ami ezt letakarja.
Műsorunkat teljes egészében meghallgathatják az infostar.hu és az mta.hu oldalon. Búcsúzik Önöktől a szerkesztő műsorvezető, Domani Csandrás.